7 óra 42 perc van, friss hírekkel 8 órakor várjuk Önöket legközelebb. A női vezetők hamarabb buknak meg egy cég élén, mint a férfiak, ez derül ki egy friss kutatásból. A Business Coach Kft. Ügyvezetője szerint ez annak köszönhető, hogy a nőket általában krízis helyzetben nevezik ki egy cég vezetésére, amikor nehéz helyzetbe kerül a vállalat. Komócsin Laura hozzátette, hazánkban is rengeteg példa van arra, hogy a női vezetők jól irányítják a vállalatokat, de továbbra is nagyon alacsonyan van a női vezetők száma Magyarországon. Berla Attila interjúja.
Az Európai Parlament egy évvel ezelőtt elfogadta azt a javaslatot, hogy a tőzsdén jegyzett nagyvállalatoknál több női vezetőt kelljen alkalmazni. Mikor kerülnek egyébként a nők általában vezetői pozícióba?
Egy kutatás alapján, amit a Russell Reynolds vezető tanácsadó cég végzett a világ 12 tőzsdén jegyzett nagyvállalatoknál, ott az alapján, a kutatás alapján az derült ki, hogy akkor sokkal nagyobb eséllyel választanak nőt egy cég élére, amikor valamilyen válsághelyzet van.
Ez miért lehet egyébként?
Sok magyarázat van mellette, meg ellene. Nyilván van az a változat, amit legkevésbé szeretnénk hallani, az az, hogy azért, mert akkor inkább egy nő bukjon bele, mint egy férfi. Reméljük, hogy nem ez a helyes válasz, hanem az, hogy olyankor, amikor válsághelyzet van, akkor olyan kompetenciákra van szükség, ami sikeresebbé tudja tenni a vállalatot ilyen krízishelyzetben is.
Mik a nők erősségeik a vezetői pozíciókban?
Kiemelten fontos, ugye különböző női karakterek vannak, van, amikor úgy hívjuk ezt, hogy tyúkanyó magatartás, nyilván nem tyúkapónak hívjuk őket. A tyúkanyó magatartásnál szokták azt mondani, hogy mi sokkal empatikusabbak vagyunk, sokkal gondoskodóbbak vagyunk, támogatóbbak. Ebből kifolyólag ez a coaching szemléletű vezetés, ez hozzánk lényegesen közelebb áll. Nem véletlen, hogy a világon a coachoknak a 80%-a nő, és ez megjelenik itt ebben a 21. századi világban is, ahol ez az elvárás a vezetőkkel szemben.
Mennyivel és miért nehezebb egyébként akár vezérigazgatói pozícióba kerülnie egy nőnek?
Nagyon sok oka van ennek, rengeteg sztereotípia van még mindig az emberek fejében és a döntéshozók fejében. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát azért nem választom a nőt, ha még 40 év alatti, akkor, hogy még biztos most fog gyereket szülni, vagy még annyira elején jár a karrierjének, hogy azért nem adnak esélyt neki, és hát utána is nagyon sokszor a családi szerepekre való hivatkozással nem kapnak lehetőséget a nők.
Azt lehetett olvasni egyébként egy statisztikában, hogy a női vezetők hamarabb megbuknak egy cég élén, mint a férfiak, ez minek köszönhető?
Visszautalnék arra a kutatási eredményre én is, hogy ha válságban nevezünk ki egy nőt, akkor egy válságnak nagyon sokfajta hozadéka lehet. Tehát akár, hogyha egy háborús helyzetbe gondolkodunk, és mondjuk megszűnik a vállalat, akkor nyilván ott az első számú vezető akár férfi lett volna, akár nő lett volna, akkor is hamarabb véget ér az ő karrierje. De mivel válsághelyzetben gyakrabban bíznak meg nőket, ezért ezzel is összefügg az, hogy mi rövidebb ideig tudjuk betölteni a pozíciót.
A korábban említett kvóta miatt, vagy inkább saját jogon kapnak általában lehetőséget a női vezetői pozíciót betöltők?
Biztosan van arra példa, aki tud konkrét esetet felhozni a női kvóta miatt, de mivel ez még ugye bevezetés alatt áll, erre sokkal kisebb a valószínűség, ezért én mélyen hiszek abban, hogy a legtöbb esetben a nők saját jogon, a tudásuk, a tapasztalatuk, az ambíciójuk, az eddig felhozott sikereik alapján jutnak ebbe a pozícióba.
A beosztottak örülnek egyébként, ha női vezetőt kapnak, ők támogatják ezt?
Nagyon sokszor azt látjuk, hogy az elején szkeptikusak a beosztottak, hogyha először lesz női vezetőjük, hogy vajon hogy került ide ez a nő, vajon minek köszönheti a karrierjét, vagy hogyha esetleg vetítésük volt, akkor még ilyen ellenséges furkálódással is kezdenek, de nyilván egy talpra esett női vezető megállja a helyét, és miután leküzdötte ezt az ellenszelet, utána tud bizonyítani, és utána viszont sokkal jobb vállalati kultúrát, hangulatot tud eredményezni, és ugyanúgy sikere tudja vezetni, mint egy férfi vezető, mellette viszont lebomlanak a silók, illetve egy támogató kultúra van kisebb stresszel.
Talán most már látható a változás a vezetői pozíciókkal kapcsolatban, de továbbra is a férfi vezetők dominálnak?
Igen, abszolút. Magyarországon még mindig a for-profit szektorban csak 10-15% az, aki nő.
Egyébként ez a családi vállalkozásoknál is így van, szóval, hogyha esetleges vezető nyugdíjba megy, akkor is nagy részt a férfiak veszik át a helyét?
Nagyon gyakran, ha egy férfi alapított céget és eltelt 20-30 év, tehát hogyha mondjuk abba gondolunk bele, hogy a múlt század végén, amikor indultak a magyar családi vállalkozások is olyan sikerre vitték. Nagyon sok apa, amikor elgondolkozik, hogy van neki egy lánya is, meg egy fia is, akkor melyiket bízza meg. Hallottam már sajnos olyan esetet, amikor az hangzott el, hogy mivel a lányunk hozzáment egy másik férfihez, és feleségül, és felvett annak a nevét, innentől nem vinné tovább a családi cégben a nevet, ebből kifolyólag a nők ott is hátrányba kerültek, de hál' Istennek abban is tudunk néhány pozitív példát mondani. A magyar KKV-ban is vannak női vezetők, ha csak ez egyik példa, akik most eszembe jutnak, ugye a Lajta Magnak halt meg az ügyvezetője, és a fia és a lánya együtt vették át, a Szejvert Anna vette át első körben a pozíciót, és nagyon jól megállta a helyét.
Kik a legjobb példák idehaza a női vezetőségre?
Nehéz egyet-egyet kiemelni. Kezdjük akkor onnan, hogy ez mennyire méret független, tehát hogy az előbb beszéltünk egy KKV-ról, a másik végletben is megtalálható, tehát mondjuk a 13 ezer fős pár élén is egy női vezető van, a Heisler Gabriella névvel, tehát még a mérettel sincs összefüggésben, hogy kicsi vagy nagy, illetve tudunk olyanokat mondani, amik nagyon férfias iparágban levő cégeknél is megállták a helyüket. Első számú vezető például az INA-ban, ami olajipari vállalat, az Ortutai Zsuzsa, vagy egy Gartner logisztikának, ami szintén logisztika, tehát rengeteg férfi sofőrrel ott a Molnár Ágota, vagy egy Beko Engineeringnél a Szakos Éva, vagy egy gyártóvállalatra gondolva egy MAM-nál a Kis Katalin. Tehát számos olyan férfias iparágban is tudunk első számú vezetőt mondani, illetve amit én még nagyon kihangsúlyoznék, hogy mikor is dől el, hogy valaki jó vezető volt, vagy nem volt jó. Nyilván ez tud megtévesztő lenni addig, amíg valaki regnális pozícióban van, és akkor kapja a pozitív visszajelzéseket, a sikereket, de szerintem nagyon sokat elárul arról, hogy ha valaki elhagyja a vállalatot, hogy utána mit mondanak róla a munkatársai, akiket korábban vezetett, és erre nekem nagyon jó példa akár a Tóth Ágnes, a Metu korábbi elnök vezérigazgatója, vagy a Mester Viktória, a Sanofi gyárigazgatója, akik éppen az elmúlt hetekben váltották le a pozíciójukat, és a hátuk mögött a kollégáik szuperlatívuszokban beszélnek most is róluk, pedig már biztos, hogy nincs ilyen típusú érdekeltségük.
Ha a fizetéseket vizsgáljuk, akkor ott látszik különbség a női és férfi vezetői bérezés között?
Sajnos igen, ugye vannak még mindig olyan pozíciók, ahol nem transzparens a bérezés, és azokban az esetekben sajnos 20% körüli különbséget látunk a női bérek és a férfi bérek között. Nyilván, ahol ez egy sávban jelenik meg, és teljesen transzparens, ott a legtöbb esetben nincs különbség, de sajnos ez még mindig fennáll a többi esetben.
Az elmúlt percben a Business Coach Kft. Ügyvezetőjét, Komócsin Laurát hallották, akit Berla Attila kérdezett.